Hölgyeim és uraim, közeleg a nyár, ilyenkor mindenki nyaralási úti célokat keres, és hát a környező országok tengerpartjainál lehet, hogy érdemesebb egy kicsit távolabbra menni, például Tanzániába. És itt van a vonalban Szikos Ildikó, aki a Szerelmem Tanzánia Facebook oldal gazdája. Szia, Ildikó!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Na hát, hogyan szerettél te bele Tanzániába?
Ó, ez nagyon egyszerű történet, ugyanis Tanzánia előtt a tanzán páromba szerettem bele.
Aha.
És miután vele megismerkedtem, egész fiatal koromban ő Magyarországra jött tanulni a Műszaki Egyetemre, akkor ismerkedtünk meg fiatalon. Ő itt tanult magyarul a mérnöknek, és én megtanítottam akkoriban abban az intézetben, ahol magyarul tanultak a külföldi diákok. Aztán sok-sok év eltelt, nem találkoztunk, és 10 évvel ezelőtt összefutottunk, és hát azóta egy pár vagyunk, és együtt vagyunk. És így egyre jobban elkezdtem megismerni Tanzániát, ugye ki is utaztam vele, és megismertem ezt a fantasztikus országot, aminek nem csak a természeti szépsége lenyűgöző, hanem a kultúrája is, és az emberek is mérhetetlen kedvesek és jószívűek.
Na hát beszéljünk egy pár szót a kultúráról, már csak azért is, mert hogyha minden igaz, akkor itt kezdődött az egész, ugye? Valahol itt van az emberiségnek a bölcsője.
Így van, így van, és ezt a Afrikában és Tanzániában találhatók is olyan lelőhelyek, ahol az ember evolúciójának jelentős láncszemeit találta meg még Richard Leakey. Többek között a tanzániai szafarik során ezekre a helyekre el is látogatunk, amelyek miatt méltán hívjuk Afrikát az emberiség bölcsőjének, hiszen itt alakult ki az emberiség, a Homo sapiens, ami aztán ugye tovább haladva benépesítette az egész földet.
Na, mielőtt belemennénk a szafárikba, és azokba az élményekbe, ami ránk vár, hogyha veled tartunk Tanzániába, egy picit lőjük be, hogy hol is van Tanzánia, mert azért lenne itt Magyarországon, ugye hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy voltam Amerikában, meg voltam Kínában, meg voltam Indiában, és igen, jártunk Afrikában, miközben hát ezek nem országok, hanem hát hatalmas nagy földrészek, és Tanzániát valahogy én ugye egy kicsit, hogyha valaki ránézze a térképre, vagy a földgömbre, úgy akár egy méterről, akkor ott egy kicsit Madagaszkár fölött Afrikában lát egy ilyen nagy harapásnyomot, és ott a fogak helyén nagy-nagy tavak vannak, vagy ilyen folyószerű tavak, és akkor tulajdonképpen szerintem már jó be is lőttük Tanzániát, illetve az is igaz, hogy ezek a nagy tavak ugye jelentenek egy hatalmas nagy árkot, és valahogy az a rész ott egy ilyen külön lemez, ami talán ott külön is mozog.
Bizony, jó helyen járunk, Madagaszkártól egy kicsit északra, tulajdonképpen Kelet-Afrikában, valamivel, nagyon picivel, néhány száz kilométerrel az egyenlítő alatt van Tanzánia északi határa, és onnan húzódik lefele. Elég nagy ország, csak Dar es Salaam a fővárosban 10 millióan élnek, ami ugye Magyarország lakossága. Hatalmas ország, hatalmas természeti kincsek találhatók itt, tavak, hegyek, bizony, pontosan ahogy mondtad. Itt található az országban a Kilimandzsáró, afrikai kontinensnek a legmagasabb önálló hegye, de az egész világon ez a legmagasabb önálló hegy, amelyik...
Bocs, az önálló hegy, ez ilyen viccesen hangzik, tehát, hogy nincs körülötte hegység, tehát nem egy
igen,
Monteverest,
nem, nem
körül
egy
ölel a
igen,
Himalája,
igen,
vagy valami, hanem csak úgy
van,
plüty
hanem
van.
Önmagában kiemelkedik, 3 csúcsa van, 2 igazából, ami híres, a Kibót, a legmagasabbat szokták megmászni az emberek, a egyenlítőtől tényleg 100-150 kilométerre délre húzódva ott van egy havas hegycsúcs.
Van még rajta hó? Tehát, hogy ez tényleg frankon?
Igen, van. Határozottan látszódik a visszahúzódása és a csökkenése. Uh-huh. Ez Gyuma mondta nekem a férjem, hogy gyerekkorában emlékszik, hogy mennyire volt fehér a Kilimandzsáró csúcsa, ahhoz képest csökkent ez a fehérség, de még mindig vannak rajta gleccserek, és még mindig van hóesés, úgyhogy van, amikor emiatt nem is tudják a hegymászók megmászni a hegyet.
Fú, elképesztő, elképesztő. Na jó, majd mindjárt rátérünk az utazás részleteire, például, hogy hány sífelvonó működik, meg hasonlóakra, de akkor mesélj meg egy pici Tanzániáról, mint országról. Ugye ez egy ilyen csinált név, hogy Tanzánia, mert ez ugye Tanganyika volt, szerintem a Tanganyika túlról mindenki hallott, és Zanzibáról meg biztos, hogy mindenki hallott, és ugye a kettő összevonásából a gyarmati idők után született meg így az ország.
Igen, pontosan a gyarmati idők után Tanganyika és Zanzibár egyesült. Zanzibárban az ománi szultanátus volt, és amikor elzavarták az ománi szultánt, mondhatnám úgy is, hogy megölték az ottani ománi szultánt, akkor a két ország, hogy felszabadult, egyesült, és így Tanganyikából és Zanzibárból jött létre Tanzánia, aminek így most ugye Zanzibár is a része. Sokan még mindig úgy hiszik, hogyha Zanzibára mennek, akkor az nem ugyanaz az ország, mint hogyha Tanzániába mennének. A két része Tanzániának tehát az összetartozik.
Hagyj kérdezzek egy nagyon fontosat, ami mindenkit első körben érdekel, aki oda utazna, hogy mennyire biztonságos az ország, és itt most nem az oroszlánokra, tigrisekre, stb. Gondolunk, hanem hogy nem tudom, elrabolnak, nem rabolnak, utonállók, géppisztolyosok jönnek, mennek, stb. Stb. Azért sok ilyen kép van az emberekben Afrikáról. Mennyire igaz ez Tanzániára?
Tanzániára nem igaz. Tanzánia egy hihetetlen békés ország. Még például Kenyában voltak ugye terrorcselekmények. Tanzániában ismeretlen a háború. Nem volt még a történelmük során háború. A országban a vallás, hogy kinek milyen vallása van, az teljesen másodrendű kérdés. Az emberek
magánügy.
Nem foglalkoznak ezzel. A fő beszélgetési téma mindenkinél az, hogy ki milyen törzsből származik.
Aha.
Azt tudni kell, azzal órákig lehet beszélgetni.
De akkor magyar turistaként mi, hogy tud az ember részt venni egy ilyen diskurzusban?
Megismeri pillanatok alatt mesélnek neki a törzsükről, hogy honnan való.
Na jó, de mi magunk mit mondunk, hogy Jenő kérkeszi, vagy valami hasonló?
Csak hallgatjuk őket.
Aha, értem.
De náluk ez úgy történt, hogy a törzsekbe érkeztek a különböző hittérítők. Uh-huh. Hát a törzsön belül vannak muszlimok is, de vannak keresztények is. Egyébként az ország nagy része, legnagyobb része római katolikus. Úgyhogy egy családon belül vannak muszlimok is, és vannak keresztények is, és ezért mindkét ünnepet megünnepli például a család. Ugyanúgy megünneplik a karácsonyt, ahogy megünneplik a ramadánt. A ramadán alatt a nagypapát, aki muszlim, és nem ehet egész nap, cukkolja az egész család. De aztán ők is részt vesznek a ramadán végi nagy ünnepségbe. Tehát a vallás az nem a ellentétek szítása, hanem egyszerűen a egymásra odafigyelés jelenti. Ez a legszebb példája, amikor mentünk egy kis faluba a férjemmel, és volt egy kis házikó, amire mondta a férjem, hogy ez egy templom. És mivel semmi jel nem volt rajta, így megkérdeztem, hogy milyen templom. És akkor így csodálkozva nézett rám, és mondta, hogy hát hogy milyen. Hát éppen amilyen szertartást tartanak benne. Tehát ennyire.
Jó, akkor ez tényleg az emberiség bölcsője, illetve hát maga az édenkert elmondásod alapján, és akkor még nem tértünk rá az állatvilágra, amire hát akkor térjünk most rá, hogyha veled megyünk Tanzániába, akkor mit és hogyan láthatunk, és azt azért el kell rólad mondani, hogy tulajdonképpen végzettségedet tekintve te biológia tanárnő vagy, ha én ezt jól mondom, tehát
igen.
Azért különösen vagy különlegesen is értesz a faunához, flórához, meg minden egyéb csodához, ami elénk tárulhat.
Igen, ez ami a, hogy is mondjam, a savabors a velem való úttal. Az utakat nem én és nem is Gyuma szervezzük, hanem kinti utazás szervezők. Mi tulajdonképpen csak összekötjük a Magyarországról érdeklődőket a kinti utazás szervezőkkel, és én, mint biológus kísérem az utat, a csoportos utakat, persze vannak egyéni utak is, vagy ha valaki jól tud angolul, akkor talán nincs is szüksége annyira a segítségemre, de vajon be sokan vagyunk, akik az angol tudás azért nem annyira erősségük, és ezért jól jön az, ha valaki fordít az utak során, úgyhogy én fordítani is szoktam, illetve hát biológusként folyamatosan mesélek az állatokról, a természetről, a szafarik során, de akár a zanzibári tartózkodás során, a búvárkodás során is, és hát mint hogy egyre többet tudok az országról mondhatni, be nem áll a szám, és a turisták szerencsére nagyon kedvelik a stílusomat is, meg a történeteket is, úgyhogy színesebbnél színesebb történeteket mesélek nekik. Tehát nem csak az, hogy látunk egy elefántot, hanem rögtön akkor én egy csomó mindent már mesélek is az állatról, illetve a szokásaikról, az életmódjukról, a populációjukról, veszélyeztetettségükről, és olyan érdekességeket mesélek el, amiket nem is hallanak a turisták, hogy például az akáciák hogyan védekeznek a túllegelés ellen, ami termelnek egy olyan anyagot, amelyik keserűvé teszi a leveleket, ez az anyag, ez a növényi hormon, az etén, vagy régebbi nevén etilén, egy nagyon egyszerű, telítetlen szénhidrogén, és mégis megkeseríti a leveleket, és ezáltal a zsiráf egy idő után elveszti a kedvét, hogy a keserű leveleket rágcsálja, és kénytelen tovább menni. De a növény még ennél is fifikásabb, mert ezt az etilént, ezt a növényi feromont a levegőbe kibocsátja, és ezáltal a többi növény érzékeli, és azok is elkezdenek etilént termelni, tehát a többi növény is megkeseredik. Úgyhogy a zsiráfnak nagyobb távolságot kell megtennie, hogy újabb növényt találjon, amin elkezdhet legelni, vagy pedig ugye széljárás szerint úgy kell mennie, hogy ahol nem keserű akáciákat talál. Ez egy nagyon érdekes példa, hogy a növény hogy védekezik az ellen, hogy egy állat az összes levelét mondjuk lelegelje. Úgyhogy ilyen történeteket szoktam mesélni, vagy például a gnúk és a zebrák, hogy miért vannak szinte minden esetben együtt találjuk őket. De ennek egy nagyon egyszerű magyarázata van, a gnúknak nagyon jó a hallása és a szaglása, de rosszabb a látásuk. A zebráknak viszont nagyon jó a látásuk, és nagyon jó a memóriájuk. És ezért kiegészítik egymást a ragadozókkal szembeni védekezésnél.
Csodálatos szimbiózis.
Nagyon, igen. De éjszaka a gnúk nagyokat horkantgatnak, amit a zebrák nem szeretnek, mert a ragadozók könnyebben megtalálják őket, úgyhogy éjszaka külön válnak. A gnúk és a zebrák is külön alszanak, és csak nappal keverednek. Úgyhogy...
Figyelj, ez egészen csodálatos, de szerintem térjünk egy picit rá arra, hogy milyen útvonalat, meg milyen szafárikat lehet veled bejárni, és akkor még milyen állatokat lehet látni.
Igazából a kinti szervezők bármilyen utat megszerveznek. A évente háromszor szervezünk csoportos utakat, azoknál megszabott a programot, mi állítjuk össze a programot. Ez egy szűk egyhetes szafari útból áll, és egy szintén szűk egyhetes zanzibári programból áll. A szafari program során leghíresebb nemzeti parkokat keressük föl, ami a Kilimandzsáró közelében található. Elsőként a Serengeti Nemzeti Parkba megyünk el, hiszen ez a nemzeti parkoknak a királynője, és itt ez a hatalmas nagy füves, illetve fás szavanna az, amit felfedezünk, és ahol az állatok után autózva teljesen váratlanul a legkülönbözőbb állatokra bukkanhatunk, vagy az legkülönbözőbb akciókat figyelhetjük meg.
Bocsánat, az idősebb generációnak mondom, hogy Adamson könyvek, ugye? A Joy Adamson, ez és könyvei, ez az a világ.
Nem hallhat meg, és nagyon sok egyéb könyv is foglalkozik ugye ennek a csodálatos nemzeti parknak az élővilágával. Amit azzal fokozunk még, hogy egy olyan helyen szállunk meg, ami egy úgynevezett semi-luxury camp, azaz egy tábor, azaz pontosan a szószoros értelmében sátrakban szállunk meg.
Aha.
Ezek luxus sátrak, tehát nem a földön alszunk, hanem nagyon kényelmes ágyakba, és a sátron belül fürdőszoba, WC, zuhanyzó is van, és sötétedés után nem mehetünk ki a sátorból, csak kísérővel, ugyanis nincs körülkerítve a tábor. Első időkben még én is rettegtem, és állandóan a walkie-talkit a kezembe szorongatva aludtam, de aztán sokat beszéltem már az őrökkel, a vadőrökkel, akik a táborba dolgoznak, természetesen ők fegyveres vadőrök, és éjszakai éjjellátó kamerákkal is figyelik a tábort, de a nem veszélyes állatokat hagyják bejönni. Így előfordulhat az, hogy amikor reggel kijön az ember a sátorból, akkor tőle 5 méterre legeli a sátor előtti bokrot egy elefánt.
Oh.
Vagy olyan is történt már, hogy mentünk este étkezni, és egy hiéna rohant át az úton előttünk, aki éppen a konyhasátortól igyekezett visszafele a vadonba, azt nem láttuk, hogy volt-e valami zsákmány nála, amit a konyháról
Aha.
raboltál. Ezek olyan élmények, ami miatt ez a szállás talán az utasainknak a legkedvesebbje. Innen mennek el a legnehezebb szívvel, mert egyszerűen olyan jó érzés a természet közelébe lenni, és mindezt Afrikába, és ugyanakkor tudjuk azt, hogy ezek a vadőrök vigyáznak rám, bár igazából megdöbbentő volt, amikor mondták, hogy hát ha valami gond lenne, akkor fölébresztenek minket, és áttelepítenek egy másik sátorba. Tehát inkább minket
Logikus,
telepítenek át,
persze.
mint hogy meglőjenek egy állatot. Nem is volt erre példa a tábor fönnállása óta. Nagyon izgalmas ez a hely, és volt olyan alkalom, amikor a innen induló szafarink során egy nap öt oroszlán családdal találkoztunk, és ez az oroszlán családok közül volt, amelyiknél kicsi is volt, és a jól lakott felnőttek kidőlve pihentek egy akácia árnyékába, a kicsik meg ott rosszalkodtak, és mindenkit keresztül mászva a fülüket, farkukat rángatták a nagyoknak. Úgyhogy az ember csak áll és nézi, és nem győzi fotózni, és mindez karnyújtásnyira, vagy két-három karnyújtásnyira tőle. Vagy volt olyan oroszlán, amelyik annyira jól lakott az éjszaka elfogott vízilótól, ami szintén ott volt nem messze mellettük, és csodálkozom is, mert elben ugye az oroszlán az folytással öli meg az áldozatát, és azért a vízilónak vastag a bőre, meg a bőr
Igen, én nem,
alatti
mert csendben hallgatok, én
bőrszövete.
mondom, víziló, tehát hogy azt
Igen.
hogy?
És mégis elfogták, ott volt, elfogták, láttuk, én is meglepődtem, magam is meglepődtem, sőt, a nagyon-nagyon jól képzett szafari autóvezetőink is, akik annyit tudnak a természetről, hogy sokszor még én is tanulok tőlük, ők is mondták, hogy hát bizony ez nem jellemző. Na minden esetre ez az oroszlánunk úgy belakott, hogy mozgani se bírt, úgyhogy olyan közelről tudtuk fényképezni, 3 méterről, hogy alaphelyzetben a fényképezőmön a teleobjektív van, de a teleobjektívvel nem bírtam lefényképezni, annyira közel volt. Úgyhogy a telefonomat kellett használni, mert a másik objektívet nem hoztam magammal, és a teleobjektívben egyszerűen képtelenség volt bevenni. Meg tudtuk a bajszait számolni, a pofáján lévő legyeket és kullancsokat, szóval hihetetlen közeli képeket tudtunk csinálni, és ott feküdt békésen, és nem is érdekelte, hogy mi ott vagyunk. Amikor pedig pisilhetnék je támadt, akkor is lusta volt fölállni, egyszerűen a hátára fordult, széterpesztette a lábait, és nagy sugárban pisilt egy jó nagyot. Úgyhogy
Csodálatos élmény, csodálatos élmény.
ezek azok az élmények, amiket egyszerűen látni kell ahhoz, hogy valaki megismerje, hogy milyen a szavanna, és milyen az igazi szafari, amikor mész, és nem tudod, hogy mi vár rád, és egyszer csak beletapos a fékbe a sofőr, és azt látod, hogy átrohan előtted egy gepárd, és a gepárdot üldözi egy oroszlán.
Ilyen is
Persze.
van.
A gepárd gyorsabb, nem volt
De
nagyon
ezt
messze,
mindig
ami
külön
van.
látjuk. Ilyet én meg nem láttam semmilyen természetfilmben, hogy gepárdot oroszlán.
Na, mi se tudtuk lefilmezni, ez annyira gyors volt. Néhány elmosódott fotó készült csak róla. De igen, jellemző, ugyanis a macskafélék a szavannán utálják egymást. Hát ugye az emberi érzelem az utálat, inkább azt mondanám, hogy nem viselik el egymást, ugyanis territoriális állatok és a territoriumukat, a vadászterületüket védik. Ugye
Aha,
mindegyik vadászik.
konkurensek, ha úgy tetszik.
Igen, tehát nem engedik be egymást vadász területére. Tehát mind a leopárd is megkergetné a nála jóval kisebb termetű csita.
Igen,
Igen, mondom.
gepárdot.
Gepárdot, igen, köszönöm, gepárdot. És volt már arra példa, hogy egy oroszlán kapott el egy leopárdot, mert bemerészkedett és kinyírta. Nem eszi meg, csak megöli, ott hagyja. Ha jönnek és megeszik a többi állat, az oké, de ők nem eszik meg, ott hagyják, csak kinyírják.
Szóval ilyesmi várhat a Szerengetén, És akkor mondtad, hogy de ez csak egyik pont, és
Jaj,
akkor...
a másik fantasztikus hely, ahova megyünk, az pedig a Ngorongoro.
Ami
A
szintén egy vulkán,
Ngorongoro.
mármint szintén, hogy a Kilimandzsáró és a Golongoro, ugye, a nagy
Igen, a
vulkánok ott.
Kilimandzsáró közelében található, és egyébként jól mondtad ezt a leharapást, tehát ez a leharapás nem más, mint ahol több év, millió múlva majd Afrikának a keleti része leszakad a nagy afrikai tömbről, afrikai kontinensről, egy évenkénti néhány centiméteres eltávolodás észlelhető, és ezt egy nagy hasadék ároknak, vagy Rift Valley-nek mondják angolul, és itt majd nagyon-nagyon sokára el fog válni Afrika, és pont ennek a hasadék völgynek a mentén nagyon sok vulkán van, ezek közül van, amelyik már kialudt, van, amelyik aktív, és ennek a hasadéknak a peremén jártunk, ott van ez a Ngorongoro vulkán, ami 3 millió évvel ezelőtt tört ki. Ez egy kirobbanásos vulkán, tehát nem láva ömléses, és itt az egész hegycsúcs kirobbant 3 millió évvel ezelőtt. De képzeljük meg, mekkora lehetett ez a robbanás, hogy ez egy 17 kilométer átmérőjű krátert hagyott maga mögött, ami így beomlott, és ennek a krátervölgynek a területén járunk tulajdonképpen, amikor a második helyszínünkre megyünk, amikor a Ngorongoro vulkáni kalderába bolyongunk, tehát bemegyünk ennek a kirobbant vulkánnak a kalderájába, és ez a 17 kilométer átmérőjű területet járjuk be, ahol a bent élő állatok tulajdonképpen egy kicsit így beragadva, vagy így elszeparálódva élnek. Persze vannak kivezető utak, de nem nagyon jellemző itt az állatok mozgása, úgyhogy ez egy ilyen kicsit bennfentesebb társaság. És a viszonylag kis terület, és nagyon sok látogató miatt ezek az állatok rettentően közel engedik magukhoz az autókat. Tényleg az úton lassan kell menni, mert bármikor átkocoghat egy zebra és gnú csorda, vagy éppen a varacskosék, varacskos anyuka, apuka a 6 kismalacával, miután jól megvakarták a hátukat a útszélén lévő kőnél, utána úgy döntenek, hogy ők átkocognak az autó előtt. Azért is különlegesen érdekes ez a kráter, mert csodálatos képeket lehet készíteni az állatokról, ahogy a háttérben az emelkedő kráterfal látható, egyszerűen festői képek. És ugye ez egy védett terület, itt bizony az orrszarvúkat is megfigyelhetjük. 40-46 orrszarvú lehet jelenleg a Ngorongoro kráterben, és én eddig minden egyes alkalommal láttam orrszarvút. Van, amikor távcsővel, de a legutolsó alkalommal szabad szemmel is tökéletesen kivehető volt az orrszarvú, ami számomra egy fantasztikus élmény, hiszen tudjuk, hogy a kihalás szélén állnak. Amiatt a hülyeség miatt, hogy az orrszarvuknak potenciál növelő hatást tulajdonítanak egyes országokba, és ezek a gyönyörű nemes állatokat mégis a természetben szabadon látva őket, hihetetlen élmény, és látom a turistákon is, hogy milyen boldogság nekik is látni őket szabad szemmel a természetben. Úgyhogy a Ngorongoro kráter az a hely, ahonnan akárhányszor voltam már, mégis mikor elindulunk kifele, a sírás szorongatja a torkomat, mert legszívesebben ott maradnék még örökre.
Hát el tudom képzelni. És akkor az elején viccelődtem itt a Kilimandzsáron található síliftekkel, nyilván az nincs, de egyébként hogy kell elképzelni ezt? Kizárólag hegymászók tudnak, tervezik a silifteket?
Nem silifteket, hanem lifteket, tehát azért, hogy föl tudjanak mászni mások is. A Kilimandzsáró megmászása nem egy nehéz feladat, de szükséges hozzá hegymászói gyakorlat. Tehát így most senkit nem biztatnék arra, hogy induljon neki, ugyanis aklimatizálódni kell. De mindenképp egy minimum három, de inkább 4-5 napos túrával lehet felérni a tetejére. Többféle út van, de ez a többnapos úthoz mondjuk 2-3 embernek, hogy megmássza a Kilimandzsárót, egy 10-12 fős kísérletet kell felbérelnie. Ugyanis föl kell vinni a vizet, föl kell vinni a vécéket, föl kell vinni az élelmiszert, föl kell vinni gyógyszereket szükség esetén, föl kell vinni a felszerelést, a sátrakat, az öltözékeket, fönt már nagyon hideg van. Tehát Van egy túravezető, van egy szakács, és azon kívül 8-10 teherhordó, aki bizony a fején cipelve, vagy a hátán cipelve viszi föl az összes embernek a szükséges felszerelését. Tehát ez
Bocsát,
egy...
mondtad a WC-ket, ez azt jelenti, hogy ott kínosan ügyelnek arra, hogy semmi ne maradjon hátra, semmifajta szemét, semmifajta emberi maradék?
Igen, pontosan így
Aha.
van, kínosan ügyelnek.
Hál'
Tehát
Istennek.
rettentően fontos, ez egy nemzeti park ugyanis a Kilimandzsáró, tehát itt nem maradhat semmi. Amíg az utcákra jellemző és az utak mentén rettentő sok szemetet látunk, addig ugye Tanzánia a turizmusból él főleg, tehát erre nagyon odafigyelnek. A legtöbb nemzeti park és természetvédelmi terület Afrikában, Tanzániában található. Rettentően odafigyelnek a nemzeti parkjaikra, felismerték, hogy ez bevétel számukra. Vigyáznak nagyon a természet értékére, vigyáznak rettentően a nemzeti parkon belül a biztonságra, az állatok és a növények háborítatlan együttélésére, és a Kilimandzsárónál is ugye ez szempont. Ezért van most a környezetvédők és a kormány között tulajdonképpen ez a nagy vita, hogyha itt lenne egy felvonó, akkor ez valójában valamiféle beavatkozás lenne a természetbe, hiszen itt nagyon sok régión megyünk, növényrégión megyünk keresztül, míg feljutunk a havas, gleccseres kibó csúcsra, kezdődik az esőerdővel, legalul esőerdő van, és egyre, ahogy magasabbra megyünk, újabb-újabb növény és növényi
ahogy azt a
szintet.
földrajzkönyvekben tanultuk, és akkor
Igen.
ti, hogyha mentek szafárira, akkor meddig juttok? Megálltok a Kilimandzsáró lábánál, vagy az marad egy ilyen tájképi elem, vagy esetleg közelebb is tudtok menni? Hogy van ez?
Megint csak azt mondom, egyéni kívánságra bármi lehet, aki akarja, megszervezzük, hogy megmássza a hegyet, de a csoportos utakon igazából csak, amikor a nemzeti parkoktól, négy nemzeti parkot, tehát a Serengetit, a Ngorongorót, a Tarangírét és a Lake Manyara nemzeti parkot látogatjuk meg, és utána repülővel megyünk át Zanzibára, és a repülőről látható a Kilimandzsáró. Tehát...
Oké.
Nem megyünk közelebb, nem másszuk meg, az nem is férne a programba, hiszen Zanzibáron is vár ránk annyi minden, hogy igazából ez egy nagyon aktív program, amit mi kínálunk, és nem láblógatós, pihenős program, tehát semmiképp sem egy tengerparti heverészés, hiszen minden nap megyünk újabb és újabb dolgokat felfedezni. Zanzibáron is így teszünk, az utolsó 3 nap egy ilyen pihenősebb nap a tengerparton, de az összes többi napon valamit csinálunk. Hát eleve a természet gyönyörűsége után becsöppenünk egy nyüzsgő, kulturális sokba, egy keleti kultúrának a gyöngyszemébe, ami Zanzibáron található, tehát hirtelen egy teljesen más jellegű élmény ér minket és vesz minket körül. Zanzibár fővárosa Stone Town, ami azért hívják Stone Townnak, mert ugye ebbe a városba kőből, pontosabban a korallokból építették a házakat,
aha.
És szűk, pici sikátorok, kanyargó ösvények. Én nagyon jól tájékozódom, de még mindig vannak olyan helyek, amelyeknél azt se tudom, hogy jobbra vagy balra menjek. És teli van kis üzletekkel, bazárokkal, egymás mellett a keresztény és a moszlim templom, csodálatos fűszerpiac, hiszen Zanzibárt szokták úgy is hívni, hogy a fűszer sziget, hatalmas nagy gyümölcspiac, gyerekfejméretnyi avokádókkal, a téli időszakban, a mangó szezonban hatalmas, gyönyörű narancsárga élet mangókkal, óriási ananászokkal, maga a piac meglátogatása is egy hatalmas élmény, de megyünk azért felfedezni Stone Town-t is egy idegen vezetővel, aki mesél nekünk Zanzibár és Stone Town történelméről, történetéről, az ománi szultán időszakáról, a gyarmatosítókról, a rabszolgakereskedelemnek megnézzük a szomorú emlékeit, úgyhogy kapunk kulturális ismeretet is, majd pedig olyan programokon veszünk részt, hogy elmegyünk egy szigetre, amit börtönszigetnek neveznek, de soha nem használták börtönként, bár felépült a börtön, karanténsziget volt a sárgaláz idején,
aha.
Viszont most teknősök, szárazföldi teknősök vannak ott, a világon a második legidősebb szárazföldi teknősök Galapagos után itt Zanzibáron vannak, a legidősebb teknős 140 éves, és Ezen a szigeten lehet őket káposztával, salátával etetni, és
Azt nem merem megkérdezni, hogy
kinyomatni.
honnan tudják, hogy 140 éves a teknős, de nyilván megvan neki a
Igen, azóta,
születésanyagkönyvi
igen,
kivonata.
és megvannak a születésanyagkönyvi kivonatok. Pontosan megvan, hogy mikor ajándékozták a ománi szultának, és azóta van fönt ez a hely. Vannak kis teknősök is, és minden teknősnek a hátára ráírogatják évente, amelyiknél tudják az évszámokat, úgyhogy rá van festve az évszám a teknős hátára. Így tudjuk, hogy melyik mennyi idő.
Csodálatos. És mondtad, hogy lehet búvárkodni is.
Hajaj, méghozzá Bill Gates látogatjuk meg, no, nem személyesen, de Bill Gates szigete mellett, Nemba sziget mellett szoktunk búvárkodni, gyönyörű korallzátony, hatalmas.
De mi, az az ő szigete, azt ő ott megvette, és akkor hello?
Igen, az az ő szigete, és egy luxus szálloda van rajta, valami 2-3 ezer dollár egy éjszakára ott megszállni. Úgyhogy a szigetre nem lehet kimenni, de a sziget mellett Tikorazátonynál nagyon sokan búvárkodnak, úgyhogy ez egy kedvelt búvárkodási hely.
Milyen a tenger? Ugye itt az Indiai óceánról beszélünk, a tengerpart nem tudom mennyire hideg, meleg, homokos, nem homokos, meg hát mondj valamit az éghajlatról, azért azt tudjuk, hogy itt ugye az egyenlítő környékén vagyunk, tehát olyan nagyon-nagyon hideg nem lehet, de azért mégis hogy kell ezt elképzelni?
Tanzániának ideális szerintem a éghajlata. Télen-nyáron kellemes az idő. Egyedül 3 hónapot hagynék ki a meglátogatásából, ugyanis körülbelül márciustól május végéig tart az esős évszak. Akkor az eső miatt sem a szafári nem ajánlott, mert az állatok is elbújnak, se pedig a Zanzibár nem egy annyira ideális hely a mindennapos esők miatt, bár ott kevésbé érvényesül ez a esős hatás, mint magán a kontinensen. A többi időszak az teljesen jó. Nyáron tökéletes utazni, én azt azért javaslom a nyári utazást, mert amikor nálunk rekkenet kánikula van, és hőségriadó, akkor különösen a szafari parkoknál, a nemzeti parkoknál, ott akkor ilyen 24, 26, 28 fokos, teljesen elviselhető, kellemes meleg van. Volt olyan, hogy éjszaka lement 18 fokra a hőmérséklet, és tűznél melengedtük a lábunkat, míg itthon hőségriadó volt, és mindenki a 10. bőrét is vetette volna le.
Ha.
A másik nagyon ideális szezon az január környéke, januárba menni, amikor itthon hideg van, és akkor megérkezünk a finom meleg nyárba. De igazából az óceán, Tanzániában, az Indiai óceán az minden évszakban kellemes hőmérsékletű. Bármelyik szafarin, vagy ilyen utazáson, csoportos utazáson voltam, a hajóról beugrani a vízbe nem jelenti azt még, mint nyáron a Balatonnál is, hogy néha feljajdulunk a hasunknál. Tehát,
te is mástól se jajdulunk föl? Medúza, cápa?
Nincsen cápa Zanzibár partjai körül. Medúzát néha látunk, de nem jellemző. Néha buvárkodás közben érzek egy-egy pici szúnyogcsípésszerű érzés, de az is szerintem egyszer, még csak egyszer volt, tehát igazából sok medúza sincsen, tehát abszolút biztonságos és gyönyörűséges a búvárkodásra, de nem csak búvárkodni szoktunk, hanem delfinekkel is úszunk együtt.
Oh.
Sokat gondolkoztam ezen, hogy ezek a delfinek ezt tényleg szeretik, vagy utálják. Van két hely Zanzibárnál, ahol déli részen, meg az északi rész közelében is, ahol állandóan napi rendszerességgel fordulnak meg a delfinek, és ha oda megyünk, akkor lehet velük együtt úszni, vagy a csónak mellett úsznak, a motorcsónak mellett úsznak, de ha nagyon nagy a tömeg, akkor van, hogy 60 csónak is ott van, és a delfinek ott úsznak közöttünk, és mégsem utálják, mégsem mennek el. Szóval a etológiából tudjuk, hogy a delfinek valamilyen nagyon szeretik az embereket, és ha ők ezt unnák, akkor elmennének egy másik szigethez. De nem, minden nap visszajönnek, és a legutolsó alkalommal annyira különleges volt ez az élmény, hogy egyszerre 20-30 delfin úszott a csónakunk mellett, kiugorva, beugorva a vízbe, és azok a turistáink, én most pont akkor nem ugorodtam be a vízbe, de legalább videózni tudtam a csónakból, a turistáink, akik beugrottak a vízbe, mondta az egyik, hogy mellettük olyan közel úszott el az egyik delfin, hogy hozzá is ért, és érezte a bőrén, ahogy a kettőjük bőre összeér, ahogy elúszott mellette a delfin. Óriási élmény, gyönyörűek ezek ezek az állatok, és az embert visongani tud, amikor meglátja, hogy ott úsznak a tónak mellett.
Hát, biztos vagyok benne. Ez fantasztikus lehet, akit most elkaptunk, és nagyon megérintett a te beszámolód, az mit tegyen, hogyan tud kapcsolatba lépni veled?
Saját Facebook oldalam van, az a neve, hogy Szerelmem Tanzánia. Azt az oldalt lehet követni, és ezen az oldalon keresztül lehet kapcsolatba lépnünk is velünk. Mi összekötjük akkor a kinti utazásszervezőkkel, lehet egyéni utakat is kérni, bármilyen összetételbe, bárhány létszámtól. Aki pedig nem tud angolul, vagy inkább szeretné, hogy én is kísérjem, az csatlakozzon a csoportos útjainkhoz.
Én mindenképpen szeretném, hogy te is kísérj. Nem az angol tudásom miatt, hanem egyszerűen azért, mert annyira érdekesen mesélsz az élővilágról és az állatokról. Ildikó, lejárt az időnk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Bocsánat, hogy beléd kellett folytanom a szót. Tehát Szerelmem Tanzánia a Facebook oldal neve. Dr. Szikosi Ildikó volt a vendégem, és mindenkinek azt ajánljuk, hogy aki kapcsolatba akar lépni veled, vagy érdekli Tanzánia, az írjon a Szerelmem Tanzánia Facebook oldalra. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én is nagyon köszönöm, hogy beszélhettem. Viszont hallásra.